Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Megkapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Köszöntünk mindenkit, megy tovább a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, április 22-e, KEDD reggel van, 4:10 lesz 3 perc múlva, és itt van Mihálovics András.
És itt van Gede Balázs is, jó reggelt kívánok én is az egybegyűlteknek, 0630-as 698-0980-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Én felszólítanám a hallgatókat, hogy a Magyar Tudományos Akadémia munkatársaival folytatott beszélgetés ne arra használják fel, hogy áltudományos híreket mondjuk a száj- és körömfájásról, vagy a Covidról
megírjanak mi nékünk,
mert úgyse fogjuk közzétenni. Igen. Miért? Mert nem szeretnénk hozzájárulni az áltudományos információk, tények közzétételéhez. Leginkább azzal vagyunk ugyanis elfoglalva, vagy leszámoljunk ezek egy
azokat.
Részével.
Igen.
Azok, akik ilyenekre vágynak, egyébként arra gondoltam, hogy mekkora hallgatottság, csak az a baj, hogy elveszett a humorérzék a magyarokból, tehát ha tényleg csinálnánk egy deklaráltan áltudományos műsort, csak azért, hogy kifigurázzuk az áltudományos nézeteket, szerintem többen vennék komolyan.
Persze, hát ez nagyon
veszélyes. És többen lennének ezek, igen, mint azok, akiknek átjönne, hogy ez egy ilyen poén.
Nem, ez
én április elsőjén akartam ilyet csinálni, csak lehúrogtatok, mert még a végén komolyan
még viszont. Mindig terjedne így virálisan, és hízna, és nőne nagyra, mint a kis gömböc, úgyhogy nem, ilyet nem szabad ezzel.
Na mindegy, akkor helyet a tudománynak menjünk is akkor tovább ennek egyében.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Kérem szépen, Katona Csaba történész fogadta el a meghívásunkat. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Hát beszélgessünk egy kollégáról, hadd beszéljek magasról. Deák Ferenc írt egy cikket, mekkora hatása lett minden zsurnalisztának ez az álma, hogy rendszert változtat, igen, a cikkével.
Pont ezt akartam mondani, hogy vagy a középiskolai történelemkönyvekből tudjuk azt a minimumot, ugye, hogy a kiegyezés gyújtó pontjába került Deák Ferenc húsvéti cikke, de a másik meg ugye egy sajtótörténeti mérföldkő is, ugye, hiszen publicisztika ekkora hatással, nem tudok még egyet most így hirtelen fejből, hogy bírt volna. Úgyhogy ezt a kettősséget mindjárt meg is magyarázzuk, hogy ez hogy volt, mint volt, hogy
mert
született.
Hogy 1865. április 16-án Pesti Napló megjelent egy cikk.
Ez a
szerzője ismeretlen volt, mert hogy
akkor,
nem
írta arra. Megjelent, így van.
Nagyjából mindenki tudta, ki a szerzője egyéb iránt, tehát ezt ma talán médiaheknek mondanák bizonyos értelemben. Egyébként ne zárjuk ki, de ma a lehetséges, hogy pont a Millás reggeliből adná le a szövegét, nem pedig. De el sehető fölteni a Facebookra. Na de ez mindegy.
Ugye?
Mondjuk a kántor vitatkozna, hogy biztos, hogy ismeretlen szerzőtől, nem?
És szerinte, hogy lenne ez?
Nézzük meg ennek az egésznek a hátterét, mert ez viszont valóban a magyar történelem talán legnagyobb formátumú, legnagyobb hatású cikke volt. Nyilván kontextusba kell helyezni, tehát ne úgy képzeljük el a dolgot, hogy megjelent egy cikk és megfordult a világ, de ez a cikk nagy mértékben járult hozzá ahhoz, hogy létrejött 1867-ben a kiegyezés. Hogyan jutunk el ide, miért pont név nélkül jelent meg, miért tudták, hogy Deák?
Történelemkönyvekbe Bach korszakból jutottunk el ide. Nem, soha nekünk Ebura, Fakó, nem királyunk. Tudom, hogy ez más korszak, nem akarok ebbe az irányba elmenni, de hogy engem az érdekelt, mikor ugye beszéltünk, vagy leveleztünk erről a dologról, az időzítés.
Az nem volt.
Mert hogyha lehet, hogyha egy évvel korábban írja, akkor még korán van, ha egy évvel később, akkor meg már később.
Ő konkrétan reflektált valamire, ezért ekkor volt az időpont, ám de tökéletesen választott. Az Ebura Fakóról meg talán csak annyit, hogy egyszer olvastam egy indián regény fordítása, vagy azt találtam mondani valamelyik törzs főnöke, hogy mondd meg Washingtonban a nagy fehér atyának, hogy Ebura Fakó. És ez annyira szép volt így. Ez a fordulat, hogy... Ennyire művelt indián főnök valószínűleg nem létezik.
Igen.
Kurucos hangulata. Na, visszatérve a lényegre, a következő helyzet, hogy kezdjük magával a cikkel. Tehát 1865. április 16-án jelent meg. Nagyon fontos azt látni, hogy ez egy válaszcikk. Tehát ennek az előzménye egy szűk egy héttel korábban megjelent írás, a Bótsáfter című a centralistákhoz közel álló labban. Ez az írás pedig azt feszegette, hogy a magyarokban van egy úgynevezett elkülönzési vágy, a németül nagyon szépen mondták Sonderzug, aminek a lényege, hogy oktalanul, konokmódon, csökönyösen mindig távolságot tartanak a birodalmi összérdektől, aminek nincs igazán racionális oka, hanem ez csak egy ilyen belülről jövő késztetés, ezáltal gátját képezik annak, hogy a birodalom és az összérdek érvényesülni tudjon, és ez súlyos hibája a magyaroknak.
Ezt kiegyezte, ezt a cikket? Ezt lehet tudni? Vagy ez is névtelen volt? Névtelen üzengettek egymásra?
Egyértelműen a Schmerling féle álláspontot tükrözte. Aha. Ugye ennek nagyon fontos, hol jelent meg a Bótsáfterben. Tehát gyakorlatilag az egésznek a lényege az volt, hogy egy erős üzenet legyen a magyarok felé. Viszont erre jött egy ugyancsak névtelen válaszcikk, de Deák Ferenctől, és ez volt a húsvéti cikk. Ugye maga a húsvéti cikk az mire mutatott rá? Na, arra mutatott rá, hogy nem arról van szó, hogy a magyarok csökönyösen meg konokon ragaszkodnak valamiféle mondva csinált önállósághoz, hanem arról, hogy igenis hajlandóak a birodalmi összérdeket figyelembe venni, és hajlandóak arra, hogy azt szolgálják, mert hiszen nekik is érdekük, tehát ez egy win-win szituáció, ha a nagy egész, meg annak az egy része meg tudja találni azt a közös hangot, ami mindenkinek az érdekét szolgálja, de nem hajlandó a jogairól lemondani Magyarország legfeljebb a szükséges minimum erejéig, mi a szükséges minimum, az, ami a közös ügyeket szolgálja. És mivel korábban többször történt arra kísérlet, hogy hát a másik fél részéről csorbítsák ezeket a jogokat, természetesen ezt a jogfeladást a magyarok nem támogatják. Idézem a cikket, mert Deák Profin fogalmazott, aha, és mindjárt mondom, hogy milyennek az egésznek a lényege, amit ő megírt. Tehát valamely komoly megfontolás után kötött kapcsolatnak megszakasztására egy egész nemzetnél csak a legnagyobb fokra emelkedett közelégületlenség szülhet vágyat és törekvést, és még ez is csak akkor, ha a dolog jobbra fordításának minden reménye elveszett. A múlt időkben nem egy osztrák állam férfiú tanácsa és befolyása által, melyet a fejedelemre hatott, akarva vagy nem akarva elkövetett mindent, hogy a nemzetben így vágy támadjon. Több szomorú korszakot lehetne idéznünk erészben a magyar történelemből, bizonságául annak, hogy az elégületlenségnek és a bizalom megrendítésének nem a magyar nemzet volt az oka. És midőn évek hosszú során keresztül a magyar alkotmány ellen intézett megtámadások egymást érték, midőn azoknak természetes következése a fokonként növekvő keserűség már-már tetőpontját érte, mi volt az, mi a bajt megorvosolta, a felizgatott kedélyeket megnyugtatta, s a megrendített bizalmat ismét helyreállította. Talán azon osztrák államférfiak változtatták meg nézeteiket, s a tapasztaláson okulva jobb tanácsot adtak a fejedelmeknek. Nem. Ez nem történt, vagy legalábbis a történet bizonyítása szerint ritkán történt, mindig a fejedelmek voltak azok, akik mélyebb belátásról és szigorúbb lelkiismeretességgel a magyar alkotmány ellen intézett rendeleteket visszavették, a sértett törvényeket helyreállították, s a nemzet bizalmát és reményét ismét felélesztették. Na, mi ennek az üzenetek a lényege? Jó király, rossz tanácsadók. Deák igazi profi volt ilyen tekintetben is. Ez az egész arról szól, hogy megüzente Ferenc Józsefnek, hogy kiegyezünk veled, te vagy a jó fejedelem, te vagy az, aki nekünk megadhatod azt, amire vágyunk. Hát a politikusait meg bizonyos dolgokat rosszul csináltak. Ha valaki nagyon érteni akarja ezt a cikket, egyértelmű üzenet volt, hogy Anton von Schmerlingre nincs szükség. Mert hogy ő azon osztrák államférfi a jelenben, akiről az elődeiről ő beszélt, tehát az uralkodóhoz fordul Deák, hogy lesz szíves orvosolni ezeket a sérelmeket.
Egyébként ugye Deák az első független magyar kormány tagja volt.
Na, minisztere volt, így van.
Minisztere volt, na most innen idáig azért neki se lehetett egyszerűen eljutni. Nyilván a bakkorszak pangása azért ehhez hozzásegítette, mert ott egy patthelyzet állt elő, ami meg sehova, igazából sehova nem vezetett, egyébként sem.
Hát valamit lépni kellett. Ugye ne felejtsük el, hogy 48-ban a forradalom célkitűzéség között nem szerepelt az uralkodó háztól való elszakadás. Ez majd a forradalom hevületében és radikalizálódásával 1849 tavaszára jön el, ugye a függetlenség nyilatkozattal.
Ezt egyébként Kossuth nagy hibájának tartották. Ismerni, hogy Deák mit szólt a trónfosztás?
Hát ő már akkor ebben nem volt benne. Aha. Tehát úgy kell elképzelni a forradalmat, mint amikor van egy hagyma, és hogy radikalizálódik a helyzet, így válnak le a hagymahéjak, és egyre kisebb, ám de roppant kemény mag marad meg, aki a forradalomnak a híve.
Lásd, jakobinusok.
Igen, tehát ugye úgy kell elképzelni a dolgot, hogy egy ponton túl, például ez a véres fegyveres erőszak, ez vállalhatatlanná vált emberek számára, ilyen volt Eötvös József vagy Deák Ferenc. Ők akkor kiszálltak, és azt mondták, hogy ezt nem. Nem véletlenül, hogy őket nem érte semmi bántalom 49 után, és megmaradt a tekintélyük. Eötvös elmenekül Münchenbe, de ha hamarosan hazajön, és semmi probléma nincs vele, hát Deákot sem éri semmi bántalom, ez közismert. És nem azért, mert áruló vagy bármi lett volna, hanem egyszerűen nem vett részt azokban az eseményekben, amik már nagyon radikálisra tették a forradalmat és a szabadságharcot.
Egyébként mit csinált a szabadságharcot?
Visszavonult teljes mértékig, és ebből a visszavonultságból időnként, amikor úgy érzi, hogy eljött az idő, akkor hallatja a hangját. Na, ilyen például ez a húsvéti cikk is, de azért ne felejtsük el, hogy Deák már ott van 61-ben is, ugye az először összehívott országgyűlésben 48-49 után. Ugye ez az az országgyűlés, ahol van a határozati párt, ezt vezeti ugye Teleki László, aminek a lényege, hogy 1848-49-et a minimumnak tekintjük, és azért határozati párt, mert határozottban tudatjuk ezt az uralkodóval, nem ismerjük el az ő uralkodásának a jogosságát. És akkor van a felirati párt, ezt vezeti Deák, ugye a felirati párt feliratot intéz az uralkodóhoz, tehát tisztelettel beszél hozzá, uralkodónak tekinti, dacára, hogy jogilag bele lehet kötni, mert nem koronázták meg Ferenc Józsefet, ezt ne felejtsük el. Ugyanakkor azonban ők 1849-et a maximumnak tekintik, amiből hasonlóan, mint hogy a húsvéti cikk is írja, engedhetünk, mert a kompromisszumok visznek előre. Tehát Deákban mindig is megvolt ez a fajta
hajlandóság. Ki tette az első lépést a kiegyezés felé?
Ez kölcsönös volt. Tehát a következő
de helyzet... olyan nincs, hát valakinek kezdeni
kell. Nem. A következőképpen le kell látni a dolgot. 1848-49 után jött egy rövid, de véres megtorlás. Ismert, hogy kivégezték Batthyány Lajost, a aradi tábornokokat, de nagyon hamar ezeknek a brutális megtorlásoknak a hívei, azok kikerülnek a politikai élvonalából. Férisztus Schwarzenberg herceg miniszterelnök, aki az egyik fővezére ennek az egésznek, ő meghal. Tehát ezzel kiesik az egyik legfontosabb politikai bástyája, a legfontosabb cölöpe az ilyenfajta radikális politizálásnak. Hajnaut félrerakják. És innentől kezdve a bécsi udvarban gyakorlatilag az 50-es évek elejétől egy jóval mérsékeltebb politikai szárny, az már elkezd tapogatózni a magyar politika felé.
Na de Ferenc Jóska az Ferenc?
Ferenc Jóska
adott engedélyt a megtorlásra. Akkor a Deáknak a lelki fejlődését veszük, akkor egy kicsit vegyük górcső alá Ferenc Józsefét is, mert ő eljut Arattól megint csak a kiegyezésig, az se egy könnyű és
Ferenc József nem volt egy bonyolult lélek, ő 48-49-et, illetve a megtorlást éppen úgy történelmi szükségszerűségnek tekintette egy adott helyzetben, mint a kiegyezést. Tehát ilyen célracionálisan állt hozzá, nem volt egy szárnyaló reformer, ezt tegyük rögtön hozzá, és vélhetően soha, de soha nem tekintett úgy 49 őszén történtekre, hogy ezt megbánta volna. Egyszerűen úgy volt vele, hogy akkor ezt kellett tenni, most pedig ezt kell tenni. Ez egy picit hajaz egyébként a Deák-féle hozzáállása, hiszen nézzük meg, hogy mit jelent a kiegyezés igazából. Ugye van egy nagyon súlyos morális teher, nevezetesen az, hogy borzalmas dolgok történtek 49 őszén, a kivégzések, a megtorlások, és még azért volt néhány másik is, tehát nem csak Arad, meg ugye a Batthyány kivégzése. Ugyanakkor azonban, ha úgy tekintjük ezt a meg nem történté, nem tehető borzalmas eseménysort, hogy morális alap, és soha nem egyezünk ki a másik fél képviselőivel, akkor gyakorlatilag a jövőt csapdába ejtette a múlt. Hiszen az ország érdekét igenis azt szolgálja, hogy kiegyezzünk, következőképpen a jövő nemzedék életét nem áldozhatjuk föl a megváltoztatatlan múltnak az oltárán. Ez viszont óriási morális tehertétel, mert ez azt jelenti, hogy az akkori döntéshozók egyszerűen fogalmazó gyilkosok egy részének kezet kell nyújtani.
Mit szólt ez a közvélemény? Magához, mert nyilván egy cikk akkor talált telibe, hogyha a közvélemény, mert ha most azt mondja a magyar közvélemény, hogy megjelenkez a húsvéti cikk, menjetek tippán valahova, hát ezek nyírták ki Batthyány Lajost, hát ezek akazgatták fel az aradi tábornokokat, akkor megint csak nem talált célba Deáknak ez a belefáradtunk társadalmi szinten a bakkorszakba?
Mindenki belefáradt, a birodalom is belefáradt, mi is belefáradtunk. Talán Mikszáth fogalmazott úgy, hogy tökéletesen eltalálta a magyar nemzet többségének az akaratát Deáknak a cikke, hiszen nem lehet egy folyamatos befeszültségben élni, senkinek se szolgálja igazából az érdekét. Tehát megint mondom, borzalmas a morális teher, hogy kikkel kell kiegyezni, de nem lehet egyfolytában úgy élni, hogy a birodalom is ránk van feszülve, mi is rá vagyunk feszülve a birodalomra, miközben nyilvánvaló, hogy hiba volt 49 őszén ez a véres megtorlás, el se lehet volna szabad odáig jutni, de valahogy ezen túl kell lendülni. Mindig volt, aki képtelen volt elfogadni ezt a kiegyezést egyébként, hiszen nincs egységes nemzeti közvélemény, bármennyire szeretnénk. De a nagy többség azt képviselte, amit Deák. És ne felejtsük el, hogy a birodalom oldaláról pedig mi volt a helyzet. Egyrészt nyilván nem lehet hosszú távon úgy kormányozni egy birodalmat, hogy a birodalom egyik része az folyamatos elégedetlenségben van. Ezt valahogy meg kell oldani. A másik dolog pedig az, hogy azért a külpolitika is rákényszerítette arra az osztrákokat, hogy nyissanak felénk, hiszen 1859 Solferino, Lombardiát ugye elveszítik, és aztán már a húsvéti cikk után, de 1866-ban ott van a Königgrécsi csata, amikor is egyértelmű válik, hogy a kis német egység valósul meg, nem pedig a nagy német. Tehát szükség van arra, hogy konszolidálják a birodalom belső állapotát. Erre már 61-ben is kísérlet történik. Más kérdés, hogy augusztus 22-én azon a nyáron eredmény nélkül oszlik fel az országgyűlés. De már akkor minden abba az irányba megy, hogy előbb-utóbb valahogy megegyezünk, mert a józan ész egyszerűen nem tud más lehetőséget kínálni. Kossuth írhatja a Cassandra levelét aztán majd Torinóból, de egy dolgot ne felejtsünk el. Kossuth Lajos elment Torinóba, aztán kibicelt. Deák és a társai fölvállalták annak az írtózatos erő súlyú felelősségét, hogy megpróbálnak valamilyen érdemi módon beavatkozni a történésekbe. A másik, hogy Kossuth ugyan megírta, hogy na, mi lesz, hogyha megkötitek a kiegyezést, de alternatívát ő se kínált. Miért nem? Mert nem volt. Tehát adott helyzetben ennél jobbat valószínűleg nem lehetett kihozni.
Ezt Kossuth is tudta?
Fogalmam nincs. De egy biztos, ő beleállt abba, hogy ő a szabadság lankadatlan híve, a rendíthetetlen forradalmár. Nekem sokszor úgy tűnik, hogy elfeledkezett arról, hogy a forradalom és a szabadságharc az nem cél, hanem eszköz volt egy súlyos helyzetben, hiszen ne felejtsük el, hogy a kiegyezés mit adott meg. 48-49 majdnem összes törekvését hangsúlyozom, majdnem. Sőt, hogyha őszinték akarunk lenni, az a időszak, ami Bach korszakként tanítottak nekünk, nem ok nélkül, ugye Alexander Bach nevével lehet ezt fémjelezni, az nem reakciós korszak volt, hanem a reformkor és 48-49 számos törekvését a győztes hatalom megvalósította. Például a modern törvénykönyvet, a nemesség eltörlését, a jobbágyság eltörlését, tehát számos olyan dolgot, ami ugye cél volt.
Nem szoktuk ezt emlegetni, hát nagyon nem,
nagyon nem, de pedig ez hozzátartozik, és ugye ez mutatja azt, hogy volt egy fordulat az udvaron belül is. És Ferenc József pedig nagyon fiatal uralkodóként azért nem tette azt meg, hogy rászólt bármelyik vezető politikusára, aki tanácsokkal látta, hogy már pedig ezt nem. Volt benne konokság, nem is kevés, de azért még egy nagyon fiatal emberről beszélünk. És amikor elindulunk ebbe az irányba, hogy a kiegyezést megkössük, akkor emögött már megvannak ezek a dolgok. Ugye 61-ben előbb sor kerül az októberi diploma elfogadtatásának kísérletére, ez nem jön össze. Ez ugye egy centralizált alkotmány keretében bevonta volna Magyarországot is a birodalmi gyűlések keretébe. Nem fogadtuk el, jött a februári pátens, azért sokkal szigorúbb, sokkal mondjuk úgy centralizáltabb megközelítést, ezt végképp nem fogadtuk el. De hogy valamilyen megoldásra szükség van, ez nyilvánvaló volt. És akkor Deák megjelenteti ezt a cikket. És miről szól ez a cikk? Igazából újdonság nincs benne. Tehát például August Antal, Liszt Ferenc közeli barátja, egyébként egy mérhetetlenül reakciós udvarhű politikus rendszeresen tárgyal Deákkal, és Deák, mint Deák Ferenc, tehát mint kikezdhetetlen tekintélyű vezető, mert ő pozíciót nem visel, újra és újra jelzi, hogy igen, meg tudunk egyezni, csak azt értsétek meg, hogy a jogainkhoz ragaszkodunk, és abból annyit engedünk, amennyi a birodalom minimum érdeke megkövetel. Ennél többet nem. És akkor ezért win-win situ, mindenki jól jár. De ennyire tömören, ennyire szépen összefogva még senki nem fogalmazta meg, mint itt Deák, tehát tulajdonképpen ez egy transzparens és teljesen egyértelmű üzenet volt, hogy egy minimális rugalmassággal nagyon hamar meg tudunk egyezni.
Át is ment az üzenet.
Át is ment az üzenet, hiszen 65-ben összegyűlt az országgyűlés, és akkor megint idézném a húsvéti cikket, hogy milyen fontos dolog ez, ez pedig következő. Felsorolja Deák, hogy hányszor fordult elő, hogy a osztrákok oldalán, tehát akkor még nem osztrákok, 1800-as évek legeleje előtt, de lényeg az, hogy hányszor volt, hogy egymás mellett harcoltunk, ugye az oszmán birodalom fenyegetésében is így tovább, és, és leírja, hogy de azért a Magyar Királyság is jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy sikeres legyen a bécsi udvar, és a következőt írja. Nem azért említjük ezeket, mint hogy dicsekedni akarnánk, mert hiszen csak kötelességét teljesítette a nemzet, amit tett, önjaváért is tette, és éppen úgy védték Magyarországot a lajtán túli országok seregei hosszú évek során keresztül, tehát ugye oda-vissza. Csak azért szólunk ezekről, hogy a történelemben is bebizonyítsuk, miszerint alkotmányos önállásunk mellett sem vesztett miattunk és általunk a birodalom biztossága. Mi nem akarjuk ezen alkotmányos önállást feláldozni csupán azért, mert a lajtán túli népek új alkotmányának egyes pontjai másképp hangzanak, és most jön a lényeg, de készek leszünk mindenkor törvényszabta úton saját törvényeinket a birodalom szilárd fennállhatásának biztosságával összhangzásba hozni, s a lajtán túli országok szabadságának és alkotmányos kifejlődésének útjában állani soha nem fogunk. Tehát összhangzatba hozni, és ez a deáki kompromisszumnak a lényege, hogy mindig tárgyalásos úton jussunk el oda, hogy ha kell, mindkét fél engedjen valamit, de vegye figyelembe a másiknak az érdekeit, mert egy megegyezés mindig jobban előre visz, mint ha kihegyezni valamit egy kibékítetetlen ellentétre. És ez az üzenet ment át, aminek az lett a folytatása, 1865-ben összeül az országgyűlés, tehát még ebben az évben. Aztán elindul az a folyamat, amit kiegyezésnek hívunk, és ami igazából nem lehet egyetlen aktushoz, egyetlen ponthoz kötni, hiszen 1867 az egy ilyen folyamatos döntések láncolata, de kétségtelen tény, 67 februárjában kinevezik miniszterelnöknek Andrássy Gyulát, 67 nyarán megkoronázzák Ferenc Józsefet, ami egy nagyon fontos transzparens üzenet megint, mert azáltal, hogy Ferenc József fogja magát, és a koronázás aktusán részt vesz, tehát megkoronázzák, ezáltal gyakorlatilag transzparens módon elismeri, hogy eddig hiba volt az ő uralkodása körül. Ez egy nagyon fontos pillanat. Tehát, hogy Deák még ezt is meg tudja csinálni. És még egy nagyon fontos dolog, kihelyezi a koronát Ferenc József fejére. Hát egyrészt ugye az esztergomi prímás érsek, ez hagyomány. A másik ember, akinek koronázni kéne, az meg a Nádor, de nincs Nádor. Ugye József Nádor meghal 1847-ben, fia István Nádor nagyon rövid ideig tölti be a pozíciót, és egyebek mellett Deák döntése nyomán közmegegyezés születik arról, hogy Andrássy Gyula miniszterelnök a másik ember, aki Ferenc Józsefet megkoronázza. Tegyük mérlegre a dolgot. Ott van Ferenc József, és az az Andrássy, akit az ő nevében 49-ben halálra ítéltek. Ő az egyik, aki a fejére teszi a koronát, hát ha ennek nincs üzenetértéke, akkor semminek. Igen. És még egy dolog Deák Ferenc emberi nagyságához. Nem megy el a koronázásra. Tehát,
ne, összehozza a kiegyezést, és ennek a csúcspontján.
Ez Deáknak az óriási morális tartása, hogy pontosan tudja, hogy a nemzet érdekét ez a kiegyezés szolgálja, de már a ceremóniákon, már bocsánat, a bohózkodásakon nem szeretne részt venni, nem találja ki, hogy akkor megy férhez az unokahúga, eltörött a lova lába, egyszerűen nem megy el. És ne felejtsük el, mennyire lenne logikus, hogy ő legyen a miniszterelnök? Abszolút mértékig, ugye? Nem. Semmilyen pozíciót nem óhajt vállalni, képviselő lesz az országgyűlésben, semmi több, és ő helyezi előtérbe Andrássy Gyulát, mondván, hogy ő fiatalabb, mint én, de van annyira okos, kompromisszumkész, rugalmas, sőt, talán az egyetlen ember, aki képes azon a szinten teljesíteni, mint én, legyen ő a miniszterelnök.
Hát itt ismertszik meg az államférfi,
abszolút.
Ettől több, mint egy politikus.
Abszolút, és akkor egy anekdotát hadd mondjak el ennek kapcsán, ez pedig így hangzik, ami persze ellenőriztetetlen, hogy megtörtént-e így, de attól még aranyos történet. Szóval állítólag a kinevezés után, ugye 67 februárjában vagyunk, azt találtam mondani Andrássy Gyulának, Ferenc József, hogy kedves Andrássy, engedje meg, hogy kifejezzem örömömet, igazából boldog vagyok, hogy magát nem végeztük ki 49-ben. Mire Andrássy állítólag azt válaszolta, hogy ha megengedi felséget, felséged öröménél, talán csak az enyém lehet nagyobb.
Igen. Az, amikor egy koronás fővel ekkora humort megengedünk magunknak, az tanítani való. Egyetlen egy kérdés a végére. Hogy lehet az, hogy a nemzeti panteonunkban bent van Kossuth Lajos, vitathatatlanul, és bent van Deák Ferenc is?
Azt gondolom, hogy ez a normalitás, hiszen Kossuth Lajosnak múlhatatlan érdemei vannak a reformkorban. Az más kérdés, hogy 1848-49 után egyre kevésbé tudott hatást gyakorolni a magyar történelemre, sőt, a saját véleményemet mondanom kell velem egyetérteni, bizonyos dolgokban kifejezetten kártékony volt már utána. Ugyanakkor viszont Deák Ferenc, akinek a reformkorban is kiemelkedő teljesítménye volt, igazából utána tett le egy olyan dolgot az asztalra, aminek az eredményeként létrejött az osztrák-magyar monarchia, és egy példátlan ütemű társadalmi gazdasági fejlődés vette kezdetét, ami tartott közel fél évszázadon át. Következésképpen egy normális ország történelem szemléletében nem mindenben egyetértő, néha egymás ellen fellépő embereknek éppen úgy helye lehet a panteonban, mert az egésznek a lényege, hogy mindenki a maga elképzelése szerint a legjobbat akarta nyújtani az országnak. Az utókor eldönti, vagy nem dönti el, hogy kinek volt igaza, az is lehet, hogy bizonyos helyzetekben az egyiknek volt igaza, bizonyos helyzetekben a másikban, de hogy mind a kettő kiemelkedő teljesítményújtó, kiemelkedő képességű, elhivatott politikus volt, ezt ne vitassuk el. Tehát akkor normális egy ország közemlékezete, ha nem ugyanolyan gondolkodású emberek szerepelnek benne csak a jó vagy a rossz oldalon.
Végszónak tökéletes, nagyon klassz volt, köszönjük szépen az információkat, okosabbak lettünk. Hála neked, Katona Csaba történésszel beszélgettünk, az újság cikről, amely megváltoztatta Magyarország történelmét, 160 éve jelent meg Deák Ferenc húsvéti cikke. Köszönjük, Csaba!
Köszönjük szépen!
Szia!
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
Millás reggeli és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonal túlsó végén pedig kedves Hugó üzletkötő, szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Volt ideje kipihenni magát a Budapest Érték tőzsdének is, hiszen még mi locsolgattunk és vagy sonkát fogyasztottunk, addig tőzsdei kereskedés nem volt, viszont a világ ettől nem állt meg, és ilyenkor érdekes szokott lenni, hogy ilyen sok-sok kihagyás után milyen irányba indul az index, mit szűr le a befektetői közösség az elmúlt napok eseményeiből. Rád vár a feladat, hogy ezt vázoljad.
Hátul vagyok szumbázni. Ugye Európában nem volt kereskedés, viszont az amerikai piacokon történtek események.
Hát például Donald beszólt Jeromenak.
Igen. Nem esik túl jól egy országnak, mikor egy bank függetlenségét, vagy egy bank elnökét próbálják kritizálni, kritizálják is. Ezért is az amerikai tőzsdék beestek. Elég csúnya, tegnap nap 2000 feletti esések voltak a vezető indexekben. És ez a hangulat nem feltétlenül ragadt át a mai kereskedésre egyenlőre, tegyük hozzá, mivel a Budapesti Érték tőzsde azért szépen nyitott, közel 0,5%-os pluszban van, jelen pillanatban 87.408 ponton van, 0,4%-os pluszban, ami jó, és az összes blue chip emelkedik most, azt tudom mondani.
És a forgalom is ehhez megfelelő, vagy az még
szerint? Vagy lefelé, amikor esés van, akkor jó nagy a forgalom, fölfele kicsi, az nem jó jel, ha úgy van.
Hát igen, lehet ez most egy bull trap, szóval, hogy kis betetés, hogy aha, meg minden jó, de amúgy a világban nem feltétlenül. És nagyon érdekes, amikor olvastam egy érdekes kérdést, hogy miért viselkedik mindenki úgy, mintha nem veszítene pénzt, miközben nagyon sok pénz ég el a tőzsdéken jelen pillanatban. Szóval emiatt is érdekes ez, hogy mi a fene is van, de az OTP az megállíthatatlan, azt kell mondjam, félsz az egy feletti emelkedésben van, 24.530 ponton van, 800 millió feletti forgalomban, a Richtert is veszik a befektetők, 10.390-en van, 1% feletti emelkedéssel. Az Entelekom most az elmúlt percben megindult, 1626 forinton van, 0,37%-os pluszban, és a MOL kicsit még keresi az irány, de az is pluszban van. 2860 forinton jelen pillanatban, 0,14%-os emelkedésben, 50 milliós forgalommal.
Uh-huh. Oké, a következő kérdés az az, hogy a blue chipeken kívül is van-e élet a Budapesti Értéktőzsdén, van-e olyan közepes részvény, amelyik észrevéteti magát itt a hosszú kihagyás után is. Én ilyennek láttam a nyitás környékén a Forage-it, amely egy csomó blue chipet lehajrázva vétette észre magát.
Igen, 1820 forinton van, 700-egy feletti pluszban, 300 millió feletti forgalommal, szóval nagyon megvették a befektetők.
Okát nem sejtjük. Miért pont most, miért pont ennyire?
Miért pont azt, miért pont annyiért?
Lehet egy új akvizíció is akár, lehet egy jó befektetési lehetőség, szóval jó. Sok minden lehet.
Oké, akkor nézzünk szerte széjjel a devizapiacon, ott mi volt, mert ott meg megint csak a Jerome Powell hatás tetten érhető volt reggel, mikor néztük, az euró-dollár felfordult általa, mármint Donald Trumpnak a megjegyzése által, ott nyugvó pontra kerültek a kedélyek, vagy még tovább tart a purparlé, hogy felébredtek olyan befektetők is, akik eddig húsvétoltak?
De 1.15.60 volt tegnapi nap, szóval most azért közel 80 ponttal vagyunk lejjebb. 1.14.88 jelen pillanatban az euró-dollár jegyzése. De izgalmas, mert a dollár-aranykereszt is nagyon megindult, és ha valaki nézi az aranykereszteket mostanában, azt látja, hogy hát azért közel 200 pontot emelkedett, 200 dollárt emelkedett unciánkénti aranya tegnapi nap nyitásához képest, szóval 3500 dollár felett volt kicsivel a jegyzés, míg 3300 nyitotta az heti kereskedést. Szóval ott nagyon nagy dolgok vannak, de ugye ez a dollár gyengülésével eléggé korrelál az arany mozgása. Uh-huh. És a forint még jól tartja magát jelen pillanatban.
Hol van?
408.40-nél lehet venni a bankközi devizapiacon jelen pillanatban, de ugye jövő héten MNV van, és azért itt ilyenkor meg szoktak indulni egy kicsit előtte 2-3 nappal a piacok, és most azért...
Aha. Talán ez is egy
olyan... időszak van.
Ez is egy olyan forinttal rosszabb, mint mondjuk tegnap, hogy a volt devizapiac, amíg mi locsolkodni voltunk, akkor ilyen 407 környékén láttam.
pontosan 407-hez becsúszott, 407 alatt volt talán kicsit a bid oldal, de nem nagyon volt ugye benne mozgás, azért elenyésző volt benne a forgalom is, és nem is nagyon mozdult ki, de azért most a technikailag ránézünk, ezért nem biztos, hogy az erősödés felé fog tendelni rövid távon a deviza, a magyar deviza. De viszont egy gyenge dollár az mindenféleképpen jót tesz neki, mert nem tud annyira sérülékeny lenni, vagy nem gyengül olyan gyorsan, mert a régiós devizák is erősek most.
Oké, meglátjuk. Köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát! Szia, szia! Kedves Ugó üzletkötő, számolt be nekünk a tőzsdei árfolyamokról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
Millás reggeli.
Köszönöm, jött egy olyan kérdés Redustól, hogy a trombi nem sortolhat, vagy ülhet nyakig KP-ban, és várja a jó beszállót? Hát nem. Mármint úgy nem, hogy direkt nem, de hát most mibe kerül egy baráti kezet, és egy baráti számlát találni, és megoldani ezeket a dolgokat, úgyhogy nem tudjuk Donald hogyan intézi ezeket az ügyeit. Aztán egy az applikációval kapcsolatos információ is jött, azt mondja, hogy megfejtődni látszik, miért panaszkodik a nép, hogy az app megszakad. És ugye mindig az van, hogy egy páran igen. panaszkodnak, mások meg megerősítik,
meg
hogy nem
tudjuk, kimegyünk, mondjuk a technikusoknak nézzetek, mert nincs semmi
mondja,
baj.
Tök jó, stabil, érthetetlen. Na most azt írja a hallgató, hogy nála is jelzem, minden nap ledob megszakad, ha T-com wifi-t használok, nálam tesóméknál, anyámnál, mobilnet esetében sose szakadt meg. Konklúzió, a hiba nem a készülékben, hanem internet szolgáltatónál van, szakadozik, vagy routernél, vagy wifi, tehát valami ilyen egyéb műszaki eszköz, vagy háttér okozhatja a problémát. Azt mondja, hogy egyébként, hogy egy éve jelezte a szolgáltatójának, akkor azt mondták, hogy stabil és jó
vagy. Ja, hát ez meg konstans.
Ez meg igen, tehát ez nagyon...
Meg az indítsa újra a routert.
Igen, és akkor ott ránéz a kis valaki, aki felvette a telefont, a monitoron nem lát semmit, úgyhogy nincs baj. Nagy nehezen kirimánkodsz egy szakítő, rámér, ő se találja.
Igen.
Jobb esetben elviszik az egész cuccot és kicserélik.
Hülyének érzed magad, jól van. Megint fölöslegesen ugráltattam szegény ügyfélszolgálatosokat, stb. Zsóc hallgató, aki technikailag palérozottabb, minálunk, úgyhogy biztos mosolyog azon, amiről mi itt vergődünk.
Nem,
de azt mondja,
megerősítette azt, hogy a mobilnetes az neki is működik. Úgyhogy hát nem tudjuk egyelőre, de egy lépésre talán közelebb jutottunk a megoldáshoz. Jó, hát
azt szerintem... Azt bennünket attól a hallgató, hogy áltudományos műsort indítsunk.
Igen, hát erre jutottunk szerintem mi is, hogy...
Nekem az a tapasztalatom írja ő, hogy többen vannak, akik kritika nélkül olvasnak híreket, hallgatnak rádiót, így várhatóan pont az ellenkezőjét érnétek el vele. Én is erre tennék pénzt azért.
Hát már az problémát okoz, hogyha valami... nem tudom, olyan címen kap valaki a Facebookon valami megosztást, ami mondjuk egy kicsit vicces, vagy ironikus, vagy ami, és akkor a címet látja, bele se kattint, el se olvassa, de a címről már elkezd véleményt alkotni, és tudod, tehát eszméletlen a felületességes az, hogy
hát
hogy
itt hozzuk be a képbe Schmidt-Andi április 1-i posztját, örömmel röpítette világá, hogy a belga együttes dobosává avanzsál és szögre akasztja hírolvasói felöltőjét. Rengetegen gratuláltak neki az én őszinte meghökkenésemre, mert hogy én például egyből levettem, hogy mi történik, és maga az érintett, tehát a poszt közzétevője is meghökkent azon, hogy mennyien gratuláltak, és mennyien nézik ki belőle, hogy így in medias res, hogy ezt a kifejezést...
Egy dobos nélküli együttes dobosává válhatott, miközben még azért van ott gyakorolni való.
Nem feltétlenül a hülyeség van emögött, hanem a felületesség, amit mondasz.
Ezt, hogy gyorsan jön az info, és gyorsan feldolgozzuk, elsőre az, hogy dobos lett, mi a reakció, gratula. Na, szépen, amennyit előre léptünk, annyit hátra is, mert most írja Szilvi hallgató, hogy őt a mobilnet dobja le állandóan. Úgyhogy köszönjük szépen, akkor megint nem vagyunk sehol. Ezzel is búcsúzhatunk. A nagy oknyomozás ezzel ért véget, hogy Egyelőre, egy hátra, ugyanott vagyunk, ahol a part szakad.
De jött egy harmadik halmaz is, aki azt írja, hogy őnál meg semminél nem szakad meg, se vezetékesnél, se wifi-nél, se mobilnetnél.
Igen.
Úgyhogy köszönjük szépen az észrevételeket, ma is nagyot léptünk előre a bizonyos problémák megoldása tekintetében. Nagyon köszönjük a mai figyelmet. Holnap reggel Nyúl Zsuzsival várom szeretettel a szeánszra az egybegyűlteket. Ne felejtsük el, hogy a húsvét után a mikrobiom sérüléseket azonnal be kell foltozni.
Elég zöldséget a sonkák mellé.
Mert különben a sonka mámor, az kihat GDP termelő képességeinkre. És lehet, hogy nem most zsír-DP termelés. Nagyon jó.
Na, jó van.
Hát akkor sziasztok. Így. Ezeket, ezt már nem is kívánom überelni, nem és is kommentelni
sem. Sziasztok.
Sziasztok.
Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.